16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A rendszerváltás első napjaként jellemezte az országgyűlés alakuló ülését Magyar Péter szombat reggel a Kossuth téren. A Tiszapárt frakciója a parlamenti munka megkezdése előtt szimbolikus koszorúzással emlékezett. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthofer Ágnes leendő házelnök és Bujdosó Andrea frakcióvezető kíséretében megkoszorúzták Gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnök és József Attila költő szobrát. A Kossuth téren ünnepi volt a hangulat, sokan nemzeti zászlókkal és a Tiszapárt jelképeivel érkeztek. Nem uralkodni, hanem szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országházban tartott székfoglaló beszédében. A kormányfő hangsúlyozta, felhatalmazása nem csak kormány, hanem rendszerváltásra is szól. Bejelentette egy új korrupcióellenes hivatal felállítását, amely 20 évre visszamenőleg vizsgálná a közvagyon kimentését. Magyar Péter beszélt a kifosztott országról, a válságban lévő egészségügyről és a gyermekvédelemről. Egyúttal állami szintű bocsánatot kért a korábbi rendszer áldozataitól. Beszédében felszólította Sólyog Tamás államfőt és több intézményvezetőt a lemondásra. A magyarokat pedig nemzeti megbékélésre hívta. Kiemelte, véget kell vetni a gyűlöletkampányoknak és a közbizalom helyreállításán kell dolgozni. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala a legfontosabb kormányzati feladat, jelentette ki Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter az Országházban. A politikus az alakuló ülés szünetében hangsúlyozta, az elmúlt időszakban megszűnt a piaci verseny, és a kivételezettek köre jutott előnyhöz, ami gátolta a gazdaság fejlődését. Kiemelte, hogy az eddigi összeszerelő üzemekre építő stratégia helyett a magyar vállalatok helyzetbe hozására van szükség. Kapitány István hozzátette, a kormányváltást követően teljes körűen felülvizsgálják a korábbi szerződéseket és a költségvetés állapotát. Amennyiben tapasztalnak törvénysértést, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Az országgyűlés szombati ülésén törvényi szintre emelte az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt korábban kihirdetett veszélyhelyzeti rendeleteket. A parlament a házszabálytól eltérve 190 igen és 6 nem szavazattal fogadta el a Tiszapárt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett előterjesztést. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a 2022. novembere óta érvényben lévő különleges jogrend május 13-án lejárna. A most elfogadott jogszabály biztosítja a korábban rendeleti úton bevezetett intézkedések folyamatosságát és jogi stabilitását a veszélyhelyzet formális megszűnését követően is. A képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében kezdeményez alaptörvény módosítást a Mi Hazánk Mozgalom, közölte Novák Előtt frakcióvezető helyettes. A politikus szerint a mentelmi jog idejét múlt privilégium, amelynek eltörlése elengedhetetlen a törvény előtti egyenlőség és a politikusok elszámoltathatósága érdekében. A párt a ciklus első ellenzéki javaslat csomagjában a háborús veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzás megszüntetését is indítványozta. Novák Erőd hozzátette, határozati javaslatot nyújtottak be a választási rendszer arányosabbá tételére is. Megjegyezte, hogy ez a pont korábban a kormányzó Tiszapárt választási programjában is szerepelt, így számítanak a támogatásra. A reklám szabályozás átfogó reformját és a vasút rombolás korszakának lezárását nevezte meg legfontosabb feladatai között Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter. A politikus az alakuló ülés szünetében közölte, fel kell lépni a közpénzből folytatott gyűlöletkeltő propaganda ellen, és teljesen újra kell alkotni a hazai reklámpiaci szabályokat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházások területén újjá kell építeni az állam fejlesztési képességét, mivel az elmúlt években szisztematikusan leépítették a szakmai szervezeteket. A leendő miniszter jelezte, számos korábbi döntést felülvizsgálnak, különös tekintettel a Budapest-Belgrád vasútvonalra és az autópálya koncessziókra. A cél, hogy az uniós forrásokat határidőre szabályosan és korrupciómentesen fordítsák a magyar emberek érdekét szolgáló infrastruktúra fejlesztésekre.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli-délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! 2026. május 10-e vasárnap van, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svédasztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Hamarosan a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd az útra való hitéleti gondolatokat hallhatják. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónk, a régió krónika jelentkezik. Ezután Metzner Tibor egykori és sátorajújhelyi főlevéltáros életét ismerhet meg. Metzner Tibor a zempléni és abaúi nemesi családok leszármazását kutatta, azokat országos lapokban publikálta, de ő találta meg Dobó István végrendeletét is, melyről addig senki sem tudta, hogy hol őrzik. Godzsák Attila történésszel beszélgetünk.
Országos és helyi lapokban is publikált különböző részben ugye nemességgel, nemesi családokkal kapcsolatos kutatási eredményeket, másrészt pedig helytörténeti kutatási eredményeket, például az Zemplén vármegye címeréről és pecsétjéről is írt tanulmányt, a vármegye földrajzi, föltani és őslénytani viszonyairól is jelent meg írása, a helyi régészeti ásatásokról is írt rendszerező munkát, illetve jelent meg az Ősember nyomai az Empléni földön címmel is kiváló írása, és emellett fontos megemlíteni, hogy az Emplén vármegyei múzeum vezetőőre is ő volt egy időben, illetve az 1930-as években a levéltárban is szervezett kiállításokat, tehát rájött arra, hogy a levéltár nem csak egyrészt adatmegőrző és adatszolgáltató, hanem értékközvetítő intézmény is. Az impozáns dolgokat, mint akár egy városi kiváltságlevél, vagy a uralkodókhoz kötődő iratok.
Tartsanak velünk!
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, velük csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy hozzá a sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek le.
Színpadán.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 10-e van, Isten éltesse Ármin és Pálma nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. Az Ármin a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült, a pálma Magyarországon újabb keletű névadás, a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név eredetileg a virág vasárnap született gyermekek kapták. Ma van a madarak és fák napja, amely a föld napjának a testvér ünnepe. Célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. A hagyomány immáron több mint 100 éves, megszervezésének közvetlen előzménye a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, amely után Csernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első madarak és fák napját. Az esemény iskolai keretek közé az Aponyi Albert vallási és közoktatásügyi miniszter által kiadott rendelet által került, amelynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett természetvédő és erkölcsnemesítő szellemben méltatni a madarak és fák napját. 1991 óta ma van a mentők napja is Magyarországon, illetve a szívférgesség napja is 2017 óta. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak május 10-éhez. 1503-ban Kolumbusz Kristóf a Kajmán-szigetekre érkezik, és elnevezi azt Las Tortugasnak, az ott talált nagyszámú tengeri teknősről. 1774-ben 16. Lajos lesz Franciaország királya. 1775-ben, az amerikai függetlenségi háború idején az Amerikai Egyesült Államok 13 kolóniájának képviselője a köztársaság védelmére megalakítja a kontinentális hadsereget, amelynek főparancsnoka a virginiai George Washington lesz. 1843-ban ezen a napon először mutatják be a Nemzeti Színházban az Egressy Béni által megzenésített szózatot. 1887-ben Kressz Géza kezdeményezésére megalakul a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, ez volt a szervezet magyar mentésügy kezdete. 1896-ban a Budapesti Royal Szállóban megrendezik az első filmvetítést. 1945-ben a szovjet hadsereg bevonul Prágába. 1981-ben François Mitterrand lesz Franciaország első szocialista köztársasági elnöke. 1998-ban Magyarországon országgyűlési választásokat tartanak. 2012-ben Áder János hivatalba lép köztársasági elnökként. 2022-ben Novák Katalin lép hivatalba köztársasági elnökként. Ezen a napon született 1649-ben Pápai Párész Ferenc magyar orvos, a latin-magyar szótár, protestáns egyháztörténet és az első nyomtatott magyar nyelvű orvosi könyv írója. 1872-ben Veszelszky Gyula magyar kémikus, gyógyszerész, radiológus. 1886-ban Karl Barth svájci protestáns teológus. 1917-ben Erdei Sándor magyar festő, grafikus, karikaturista. 1929-ben Kányádi Sándor magyar író, költő, műfordító, a nemzetművésze. 1949-ben Kornis Mihály drámaíró, színházi rendező, író. Május 10-én hunyt el 1774-ben 15. Lajos francia király. 1787-ben William Watson angol orvos, tudós. 1979-ben Bibó István Széchenyi díjas magyar politikus, író. 1980-ban Bálint Sándor magyar néprajzkutató. 1983-ban Kazall László magyar színész. Kedves hallgatóink, Önök a május 10-i kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
You are. útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek eszőlőt, vagy bogánycskóróról fügét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, föltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult.
Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak Máté evangéliumából.
Való. Egy társul szegődő gondolat. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Nem uralkodni, hanem szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országházban tartott székfoglaló beszédében. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Ottó Múzeumban. Elindult a Bringáza Suliba program. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. május 10-én, vasárnap, 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Nem uralkodni, hanem szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országházban tartott székfoglaló beszédében. A kormányfő hangsúlyozta, felhatalmazása nem csak kormány, hanem rendszerváltásra is szól. Bejelentette egy új korrupcióellenes hivatal felállítását, amely 20 évre visszamenőleg vizsgálná a közvagyon kimentését. Magyar Péter beszélt a kifosztott országról, a válságban lévő egészségügyről és a gyermekvédelemről, egyúttal állami szintű bocsánatot kért a korábbi rendszer áldozataitól. Beszédében felszólította Sólyog Tamás államfőt és több intézményvezetőt a lemondásra, a magyarokat pedig nemzeti megbékélésre hívta. Kiemelte, véget kell vetni a gyűlöletkampányoknak, és a közbizalom helyreállításán kell dolgozni. Gyökeres átalakítást, és már az első 100 napban látványos változásokat ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter. A tárca várományosa közölte, vétójoggal kíván részt venni a kormány munkájában, hogy garantálja az ágazat prioritását. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy csapata már összeállt, hétfő reggel be is mutatja a 4 államtitkárát. Az Országos Kórházi Főigazgatóság élére pedig már megvan a kijelölt vezető. A miniszter jelölt decentralizált működést, kiszámíthatóságot és nyílt kommunikációt ígér. Jelezte továbbá, hogy Kulja Andrásra nem a minisztériumban, hanem az uniós források megszerzésében számít a jövőben. A lendő miniszter azt is elmondta, hogy nem korrekcióra, hanem a teljes rendszer mélyreható reformjára készül. Az új országgyűlés tárgyalás sorozatán automatikusan 3, még az előző ciklusból visszaküldött törvény marad. A legrégebbi egy 2017-ben benyújtott vízgazdálkodási módosítás, amelyet az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősített. A szabályozás 80 méteres mélységig engedély nélkül tette volna lehetővé kutak fúrását. Napirenden maradt továbbá 2, Súlyog Tamás államfő által tavaly visszaküldött nemzetközi megállapodás is. Ezeket a parlament később új előterjesztésként már elfogadta. Az új parlament több beszámolót is örököl az előző ciklusból, köztük a kúria elnökének és az ombudsmannak a jelentéseit. A Tisza kormánynak több függőben lévő törvényjavaslat sorsáról is döntenie kell. Külön döntés nélkül lezártnak minősül ugyanakkor a Fidesz-KDNP közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslata. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízel készletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kúton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védett árak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázza Suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A program május 4-e és május 29-e között zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andrát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallják.
Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezte tulajdonképpen ezt a programot, amelynek a kivitelezője, megvalósítója a Magyar Diáksport Szövetség, és ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát fenntartható közlekedést. És egy felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motiváció az tulajdonképpen úgy, motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és ilyen matricákat mindenki gyűjti saját magának is. Vannak borsodi iskolák is, a Balázs Győző Református Gimnázium, Szaggimnázium és Általános Iskola, ő a miskolci iskola.
Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológiát a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Otto Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon. A századforduló hangulatát idéző programok töltötték meg a Városnapjához kapcsolódó rendezvényen Miskolc belvárosát a hétvégén. A századfordulós hétvégén élő szobrok, pantomimesek, mini cirkuszi műsorok és korabeli jelmezes szereplők várták az érdeklődőket. A Szent István téren vásár működött, a programot este koncert zárta. A szervezők családbarát kulturális eseményekkel idézték meg a századfordulós városi hangulatot. Sokan családi kikapcsolódásként látogattak ki a belvárosban, különösen a gyerekek élvezték a látványosságokat. A résztvevők szerint a rendezvény különleges élményt nyújtott, hiszen egyszerre volt szórakoztató és kulturális program. A századfordulós hétvége vasárnap is folytatódott Miskolc belvárosában. Könyvtári majárist rendeztek a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban és az előtte lévő téren Miskolcon szombaton. A rendezvény egésznapos, ingyenes családi programokat kínált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A programot a Kolompos Együttes koncertje nyitotta meg, majd családi vetélkedők és kincsvadászat is várta az érdeklődőket. A látogatók kézműves foglalkozásokon, könyvkötő bemutatón és népi mesterségekhez kapcsolódó programokon vehettek részt. A gyerekeket játszópark, a látogatókat pedig kutyás mentő egyesületi bemutató is szórakoztatta. A nap folyamán színpadi műsorok, táncelőadások és iskolai produkciók is szerepeltek a programban. A rendezvényt délután bábjáték zárta, amely a Vitéz László és az Elátkozott Malom című előadás volt. Szóköznéven könyvklubot indított a Magyarországi Református Egyház. A programhoz nem csak reformátusok, hanem minden érdeklődő csatlakozhat, mondta az Inforádióban Mikola Borbála, a missziói szolgálat igazgatója. Az idei évben 5 könyv közös feldolgozását tervezik. Az első választott kötet Tom Holland Keresztény világ című könyve, amely a kereszténység nyugati kultúrára gyakorolt hatását mutatja be. A szervezők 2 havonta tartanak könyvklub beszélgetéseket online, Zoomon keresztül. A program így a határon túlról is elérhető az érdeklődők számára. Kifejlett fiatal barna medvét láttak szombat reggel az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint az állatot egy vadászati szórón figyelték meg. Ebben a térségben nem ez az első eset, tavaly tavasszal szinte ugyanitt észleltek már medvét. A szakemberek felhívják a túrázók figyelmét, hogy találkozás esetén ne csapjanak zajt, és lassan hátrálva nagy ívben kerüljék el a ragadozót, szabad utat hagyva az állatnak a meneküléshez. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, elpusztítása vagy zavarása bűncselekménynek minősül. A Nemzeti Park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a területet, de a medve jelenlegi mozgásáról egyelőre nincs további információ. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Metzner Tibor egykori sátoraljaújhelyi főlevéltáros életét ismerhetik meg a következő percekben. Metzner Tibor az empléni és abaúi nemesi családok leszármazását kutatta. Azokat országos lapokban publikálta, de ő találta meg Dobó István végrendeletét is, melyről addig senki sem tudta, hogy hol őrzik. Godzsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélget.
Ha sátoraljaújhelyen elhangzik az a név, hogy Metzner, akkor mindenkinek egy ház jut eszébe, hiszen nagyon sokan tudják, hogy az a Metzner ház. De azt már kevesebben tudják, hogy Metzner Tibor Zemplén vármegye fő levéltárnoka volt, és most az ő életének, sorsának, pályájának járunk utána Gocsák Attila történésszel. Hogyan került Metzner Tibor Sátoraljaújhelyre, a vármegyei levéltárba?
Metzner Tibor teljes mértékben a vármegyének a szülöttje, Makkóshogykán született. A családjuknak Abaújban, Zemplénben voltak birtokai, egy nemesi családról beszélhetünk. Ő középiskoláit már itt Sátoraljaújhelyen végezte, majd Sárospatakon, Kassán, Eperjesen és Párizsban tanult jogot, és végül Kolozsváron tette le a doktorátust, tehát látszik, hogy rengeteg egyetemet végiglátogatott. Egy kvázi kis világlátás, ez ugyan többnyire Magyarország területén tanult, de Párizsban is látogatott szemináriumokat, és Kolozsváron letette a doktorátus, mint említettem. Ezután is még tett külföldi tanulmányutakat, hogy megismerje a jogi működését az európai államoknak, és 1910-ben lépett a vármegye szolgálatába, 13-ban szolgabíró, 3 év múlva pedig árvaszéki ülnök lett belőle. Ekkor vonult be a hadseregbe, az első világháborút hősiesen végigharcolta, ezüst és bronz katonai érdemrendet kapott, arany érdemkeresztet, Károly csapat keresztet és a német hadére Mária keresztjét is megkapta. És ezután ugye visszatért újhelyi munkájához. Először úgy gondolta, hogy a politika szinterén próbál meg érvényesülni. 1920-ban indulni kívánt a KNEP színeiben, amely a kormánypárt volt, de végül visszalépett. 2 év múlva viszont elindult az ekkor már egységes pártnak nevezett, de szervezetében ugyanarról a pártról beszélünk, tehát ekkor már egységes pártnak nevezett kormánypárt színeiben, azonban nem szerzett mandátumot. Ezután visszavonult egy kicsit, és a Makkóshogykai birtokán gazdálkodott, és a gazdálkodás közben, 1923 és 29 között gazdálkodott, közben egy levéltárosi tanfolyamat elvégzett, és 28-ban letette egy levéltárosi szakvizsgát Budapesten, és így 1929-ben megpályázta és elnyerte a vármegyei főlevéltárnoki pozíciót, és egészen 1945 között ő volt a főlevéltárnoka a vármegyének.
A Kazinczy Ferenc által gyönyörűen kialakított és gyönyörűen struktúrált Zemplén vármegyei főlevéltárban hogyan dolgozott ő, hogyan vette föl a fonalat, hogyan tudott Kazinczy örökébe, ha tetszik, a lábnyomába lépni?
Nem csak Kazinczy, hanem a többi nagy előd nyomdokába is kiválóan megfelelvén és hozzájuk hasonlatosan lépett. Ugyanúgy a még rendezetlen iratanyagot ő is tovább rendezte, selejtezéseket ő nem folytatott, míg az elődje folytatott sajnálatos módon selejtezéseket. Egy szubjektív mondat igazából részemről. Nincsen kapacitás a levéltárokban, régen sem volt, meg ma sem, minden egyes irat megőrzésére, pedig valami értéket minden egyes irat hordozhat. Tehát Metzner Tibor nem selejtezett, csupán rendezett, és főként a zempléni nemesi családok leszármazását kutatta. A nemesi családok iratanyagait rendezte főként, alakított ki külön fondokat, amelyeket igazából ma is az ő rendezésében lehet kutatni, legalábbis a legtöbbjét. És ezen iratrendezés közben találta meg Dobó István végrendeletét, amit igazából senki nem tudott, hogy itt a zempléni levéltárban található.
Azt hiszem, itt kell beszélnünk Metzner Tibor élettörténetén keresztül arról, hogy milyen fontos szerepe van egy levéltárnoknak, egy levéltárosnak, egy-egy város, egy-egy település életében. Nem is vagyunk igazából tudatában annak, hogy ők nem egy zárt intézményben őrzik az anyagokat, hanem kincsek vannak a birtokukban, amelyet igenis a közjó javára tudnak fordítani. Na de hogyan?
Hát rengetegféle módon. A napjainkban is egyféle adatszolgáltató szerként is szolgál a levéltár. Ugye nem csak régi nemesek családfáit, életrajzát lehet megírni, ami egy átlag ember számára úgy semmit nem befolyásol az életén, hanem tényleg ugye a mindenféle keresztleveleket, anyakönyvi kivonatokat a levéltárok őrzik, ezeken keresztül minden ember a saját családját úgy követheti vissza, iskolák iratanyagán keresztül, egyrészt intézménytörténet, másrészt az oda járt diákok története, ha valaki kíváncsi, hogy az ő dédnagyapja mondjuk milyen tanuló volt, vagy a nagyapja, aki mindig mondja, hogy kisfiam tanuljál, mert én sokkal jobb tanuló voltam, ő akár megnézheti, amennyiben fennmaradt az iratanyag és bekerült, megnézheti, hogy na vajon tényleg a nagyapának milyen jegyei voltak, de ezen kívül nagyon fontos, hogy a jelenleg a hadigondozási ügyek, amik nagyon prioritást élveznek a levéltárakban, hogy megvizsgálni, hogy kik azok, akik tényleg jogosultak a jóvátételő összegekre és egyebekre, mert ugye minden intézmény, államintézmény köteles adatszolgáltatást végezni a levéltárak felé, ez így volt régen is, így van napjainkban is, és ezáltal szinte mindenhez a kulcs a levéltár.
Metzner Tibor ugyanúgy, ahogyan más kortársa a 19. század végén, 20. század elején nem csak a munkájának szentelte az életét, hanem nagyon erőteljesen jelen volt a város közéletében, kulturális életében, egyházi életében is. Azt hiszem, hogy számos olyan pódiumot fel tudunk most sorolni, amelyben ott volt, jelen volt, ezzel gazdagítva ennek a városnak, ennek a vármegyének a kulturális és társadalmi életét.
Igen, talán így legimpozánsabban az hangzik, hogy a Johannita lovagrendnek is tagja volt. A helyi társadalmi hasznosság szerint pedig talán az a legfontosabb, hogy a Kazinci körnek tagja volt, mint tényleg itt a századforduló környékén a összes nagyobb ember a településen, de a történelmi társulatnak is tagja volt, csak hogy az akadémia után a legnagyobb országos szintű történészeket összefogó egyesületről beszéljünk. De tagja volt a Sárospataki Hitelbank részvénytársaságnak és a Sárospataki Kaolin Bánya részvénytársaságnak is igazgatósági tagminőségben. A Magyarországos Védelőegylet Sátoraljaújhelyi és Zemplén megyei főosztály fogyasztási és értékesítő szövetkezetének is vezetője volt. Nemzeti Áruforgalmi és Terményértékesítő RT-nek, a Nemzeti Hitelintézet RT Sátoraljaújhelyi fiókjának, az Elektromos Kohóművek részvénytársaságnak is mind-mind igazgatótanácsi tagja volt, emellett a Sátoraljaújhelyi Atlétika Klubnak az elnöke volt, tehát a sportban is aktívan jeleskedett, legalábbis a sport patronálásában. Ezen kívül igen, az egyházhoz is erősen kötődött, ugyanis az Alsó-Zemplén megyei református egyházmegye tanácsbírája volt, és emellett presbiter is volt itt Sátoraljaújhely városában. A felesége pedig szintén próbált közéleti személyiség lenni, próbálta kivenni a részét a civil élet vezetéséből. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének a helyi vezetője volt az ő felesége.
Tudományos munkát is folytatott. Milyen írásokat publikált vármegyei folyóiratokban, esetleg országos hírű folyóiratokban, és itt a helyi lapokban?
Országos és helyi lapokban is publikált különböző részben ugye nemességgel, nemesi családokkal kapcsolatos kutatási eredményeket, másrészt pedig helytörténeti kutatási eredményeket, például Zemplén vármegye címeréről és pecsétjéről sírt tanulmányt. A vármegye földrajzi, földtani és őslénytani viszonyairól is jelent meg írása. A helyi régészeti ásatásokról is írt rendszerező munkát, illetve jelent meg az Ősember nyomai az Empléni földön címmel is kiváló írása. És emellett fontos megemlíteni, hogy az Emplén vármegyei múzeum vezetőre is ő volt egy időben, illetve az 1930-as években a levéltárban is szervezett kiállításokat, tehát rájött arra, hogy a levéltár nem csak egyrészt adatmegőrző és adatszolgáltató, hanem értékközvetítő intézmény is. Az impozáns dolgokat, mint akár egy városi kiváltságlevél, vagy a uralkodókhoz kötődő iratok, vagy akár a Dobó Istvánnak a végrendelete, amiről szó volt, vagy akármilyen olyan irat, ami érdekelheti az egyszerű embert is, hogy többet megtudjon a szűke pátriájáról, azokat mindnek lehet egy impozáns kiállítást rendezni, vagy akár jeles személyiségeknek, mondjuk Kossuthoz, Rákóczihoz, más nagy személyekhez kötődő irategyütteseket ki lehet úgy állítani, hogy az egyszerű emberek, akik kutatni nem mennének el sohasa a levéltárba, de megnézhessék, hogy hogy is néznek ki ezek az iratok, kicsit beleolvashassanak a vitrin üvegén keresztül, mint ahogy napjainkban újra tényleg a múzeumpedagógia mellett a levéltárpedagógia is újra fellángol. Itt a megyei levéltárban is szoktak lenni kiállítások is, akár mondjuk választástörténethez, vagy egyéb nagyobb egységekhez kapcsolódóan, hogy a társadalom olyan szegleteinek is nyújtsanak valamit, akik az adatszolgáltatásból nem veszik ki a saját részüket.
Nagyon jó szóösszetételt használt Attila, hogy újra fellángol a levéltárpedagógia, hiszen látjuk, hogy a 20-as, 30-as években Metznerék ezt csinálták, de aztán olyan idők jöttek, amikor ezt teljesen befagyasztották, és most újra el kell kezdeni azt, amit már az ősök előttünk kitapostak. És azokról az időkről beszéljünk akkor, amikor minden megváltozott, hiszen a II. Világháború vége megpecsételte Metzner Tibor sorsát, és ha jól tudom, akkor nagyon hűségesen védelmezte a levéltárat és azokat az iratokat, amikről tudta, hogy nem szabad illetéktelenek, vagyis a kommunisták kezébe jutni.
Igen, amikor a front már egyre közelebb került 1944 őszén, akkor ő Kocsis István levéltári alkalmazottal együtt az anyakönyvi másodpéldányokat, a titkos letéteket, a nemességi iratokat, a Rákóczi-kori és Kossuth iratokat, valamint egyéb fontosabbnak ítélt ügyiratokat ládákba helyezett, a Szabolcs vármegyéből ide menekített iratokkal együtt biztonságba helyezte a megyeházának egy más részletén, hogy ugye ne jusson a szovjetek kezére. Egyrészt, hogy bármiféle barbár rongálás miatt ne semmisüljenek meg a Rákóczihoz vagy Kossuthoz kötődő iratok, az anyakönyvi dolgok, titkos letétek, illetőleg a nemességi iratok és részben a titkos letétek is azért fontosak, ugyanis abból pedig bármilyen bírósági terhelő dolgot lehet felhozni. Ugye a kommunizmus a nemességet üldözte, és hogy esetleg valakinek a nemesi múltja, még hogyha teljesen szegény emberről is van szó, a nemesi múltja ne lehessen egy mondva csinált indok az ő bebörtönzésére, rosszabb esetben kivégzésére, ezért menekítették át más helyre ezeket az iratokat, tehát itt is kettős funkció is volt a iratanyag megőrzése, és a bennük szereplő emberek megőrzése tulajdonképpen.
A kommunisták gyakorlatilag félreállították az útból Metzner Tibort, megfosztották az állásától, de hát ő még 1966-ig itt élt ebben a városban. Mit csinált utána? Van-e arról valami információ, hogy hogyan élte túl ezeket az éveket?
Hát kicsit megtörve visszavonultságban élte ezeket az éveket. Nyilván nem volt 46-ban, amikor elmozdították az állásából fiatalember, túljárt már a 60-on, a családjának élt ezután főként.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom minden új helyének és mindenkinek, aki erre jár, hogyha elhalad a Metzner ház előtt, most már akkor gondoljon arra a főlevéltárnokra, aki egy nagyon szép élettel és nagyon szép munkával és társadalmi felelősségvállalással állít példát elénk 21. századi emberek elé.
Kedves hallgatóink, Metzner Tibor egykori Sátoralja újhelyi főlevéltáros életét ismerhetik meg a következő percekben. Metzner Tibor az empléni és abaúji nemesi családok leszármazását kutatta. Azokat országos lapokban publikálta, de ő találta meg Dobó István végrendeletét is, melyről addig senki sem tudta, hogy hol őrzik. Gocsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. A tegnapi áhítatban már hallhattuk, hogy a Sinai hegynél Isten szövetséget köt a néppel, és ennek alapjaként átadja a 10 parancsolatot. Felidéztük az első 2 parancsolatot, ma pedig folytatjuk a 3. és 4. parancsolatot átismételve, hogy mi módon szükséges az Istennel való kapcsolatunkra tekintenünk, azt ápolnunk. A 3. parancsolat így hangzik: ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Bármennyire is meglepő, itt nem csak a káromkodásra gondol az Úr. Természetesen azzal vétünk leginkább a parancsolat ellen. S talán éppen ezért van az, hogy nem csak a fülünket, de a lelkünket is bántja, ha Istent káromló kifejezéseket hallunk embertársainktól. Azonban az Úristenezés, a Jézusomozás, vagy a Jézus Máriázás ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot. Nagyon tudatosan azonban, odafigyelve szavainkra, ezekről le tudjuk szoktatni magunkat. Ezektől is meg tudjuk tisztítani beszédünket. A negyedik parancsolat teljes egészében, így van megírva Mózes második könyvében. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. A mai rohanó világunkban különösen is nagyon fontos újra és újra tudatosítani magunkban, hogy a nyugalom, a pihenés az nem luxus. Nem haszontalan tétlenség, hanem Isten ajándéka. Szüksége van rá a testünknek is, ahogy a lelkünknek is, és ezért nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a lelkünket Isten közvetlen közelében tudjuk megfelelő módon feltölteni. Ezért kell megszentelni a nyugalom napját, és ezért kell megszentelt időt elkülöníteni a vele való találkozásra. A legideálisabb kereteket pedig ehhez a gyülekezet biztosítja, hiszen fontos megélnünk a hitünket a hétköznapokban, azonban még fontosabb és ehhez nélkülözhetetlen, hogy a testvéri közösségben megerősödjünk, hitünk lángra kapjon, s vihessük magunkkal a tüzet a világba, amelyben élünk. A mai igemagyarázat Fodor Csipes Anikó Tisza Szent Imrén szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.